Szeretettel köszöntöm a Rajkai Református Gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat az Úr elé, hiszen jelen van ígérete szerint, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Azt hiszem, a szemeket látva mondhatom bátran, hogy ott vagyok bennük. Hajtsuk meg a fejünket egy rövid imádságra. Köszönjük, Úr Jézus, drága megtisztelő jelenlétedet kérünk. Nyisd meg a szívünket, füleinket, értelmünket a te drága igéd előtt, és kérünk téged arra, Uram, hogy amit megértettünk, azt tudjuk továbbadni, hogy cselekedhessük a te akaratodat, mindez pedig egyedül a te dicsőségedre. Mennyei atyánk, kérünk tekints fiadra, és az ő áldozatára, s ő érette, hallgass meg kérésünket. Amen. Azt a felkérést kaptam, hogy a kereszténységgel kapcsolatban beszéljek az utolsó időkről. Hogy mit is nevez a Biblia utolsó időknek, azt talán nem mondom, hogy kérdéses, de azért a Bibliából hadd idézzek, és olvasom Péter első leveléből a 20. verset. Ugyan ő a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti érettetek. Vagy pedig a zsidók leveléből, a zsidókhoz írt levél 9. rész 26. verséből, annak is a B részét. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Isten tehát Jézustól számítja az idők végét, Jézus emberi testé lételétől, annak a földi megjelenésétől. Hát ennek már közel 2000 éve. És így kell értenünk azokat, amiket olvastunk a Máté evangélium 24. részében, bibliaolvasó emberként bizonyára sokan ismerik a testvérek ezt a részt, de szeretném azért, hogy ismételjük át és felolvasnám. Olvasom a 24. rész 23. versétől. Bocsánat, egy kicsit korábban azt hiszem elkezdem. Amikor Jézus Krisztus felmegy a tanítványaival a templomba, onnan pedig átmennek szembe az olajfák hegyére, és ott leülnek. A 3. versben ezt olvasom. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki benneteket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus. És sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Éhínségek, földrengések lesznek mindenfelé, de mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvállatásra, megölnek benneteket, és gyűlöltiteket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon. Bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Jézus arról beszél nekünk, hogy egy kataklizmákkal terhes időszak következik. Arról beszél nekünk, hogy ez lesz akkor, amikor majd Jeruzsálemet elpusztítják, és beteljesedett. Hiszen járvány dúlt, mielőtt Titus hadai elpusztították volna Jeruzsálemet. Az ókori krónikák tanúsága szerint 3-5 évvel azelőtt egy elég súlyos járvány pusztította a földközi tenger térségét. Háborúk voltak, hát maga Titus hadai pusztították el Jeruzsálem városát, és azt csinálták vele, mint annak idején a punokkal, Kartágóval, beszántották és megszórták sóval, hogy még a növényzet sem nőjön ki egy ideig. És természetes, hogy ezt az időszakot követően éhség következett erre a földrészre, erre a területre. Azóta sincs ez másképpen. Hiszen ahol háború van, ahol járvány dúl, ott mindig megjelenik az éhínség. és egy kicsit átugrunk az időben, közel 2000 évet és a mai időre tekintünk, akkor azt mondom, hogy látható az elmúlt évszázadban a két világháború igen nagy háború volt. Azt mondják a történészeink, hogy annyi emberáldozat volt ebben a két háborúban, mint az emberiség léte óta az összes háborúban összesen nem. Ez azért elgondolkodtató és komoly jel, mondhatom úgy egy kicsit, hogy felkiáltó jel. Felkiáltó jel nekünk, akik kicsit olyanok vagyunk, mint a nehezen ébredő gyermek, mint amilyen én voltam gyermekkoromban, amikor elutaztak a szüleim, nagyon mély alvó voltam, és hogy el ne késem az iskolába, akkor beletették a nagy két csengővel rendelkező ébresztő vekkel óránkat egy tányérba, és még beletettek egy csomó evőeszközt is, hogy amikor majd elkezd ugrálni ez a nagy vekker, akkor ott az evőeszközök is csörögjenek a porcelán tányérba, és felébredjek, elaludtam. Na, Isten azt mondja, hogy ő ismer bennünket, tudja, hogy mi egy bűnös testben élő emberek vagyunk, egy bűnnel terhelt világban, még ha ő megváltott is bennünket, de bizony szükségünk van az ébresztésre. Ezért mondta el ezeket a jeleket, ezért történnek ezek. Földrengések, tüzek, katasztrófák, járványok, éhínségek mindenfelé. Nem tudom, tetszene-e tudni, hogy milyen sok éhezés van a világban. Jelen pillanatban, mai statisztika, közel 1 milliárd ember nem jut élelemhez. Nem jut annyi élelemhez, amennyire valójában naponta szüksége lenne. És hogyha ehhez még hozzáveszünk azokat a terrorisztikus rendszereket, ahol a napi fejadagot oly mértékben lecsökkentették, mint például Észak-Koreában, ahol azt mondták az embereknek, hogy a napi kalóriaadagjuk az 700 kilokalória. Talán tetszenek emlékezni, mostanában elég sokan igyekeznek itt Európában fogyókúrával is foglalkozni, és ezért benne vannak ezek a számok a köztudatban, hogy olyan 1500 kilokalória az, amit egy ember egy nap elfogyaszt normál átlag tevékenység mellett, hogyha komolyabb fizikai munkát végez, akkor ennél persze több, néha dupláját is eléri, de a 700 az biztos, hogy nagyon kevés. Az mondhatni, ahogyan magyarban szoktuk ezt mondani, az éhenhaláshoz is kevés. És hát bizony előfordulnak ilyen országok, ahol azt mondják sok 10 millió embernek, hogy ennyi a napi fejadag. Máshol meg nem mondanak semmit, hanem egyszerűen nincs termés. Mert aszály van, mert Isten nem adott esőt, mert istentelenül él a nép, és nem kapták meg azt az Úrtól, amit az Úr megígért annak idején Izraelnek, hogy megadom az idejében való esőt néktek. Nem adja meg nekik, mert ahogyan az előző igehirdetésben hallottuk, Jeroboám vétke éri el a mai nemzeteket sorban. Ma is nem tudunk úgy bemenni egy-egy bevásárló központba, hogy ne találnánk ott egy olyan üzletet itt Magyarországon is, ahol idegen isteneket, olyan bálvány szobrokat árulnak, amelyek ezeket jelképezik, és mindenféle keleti illatosítókkal, egyebekkel fűszerezik ezt, és hát a fiataljaink mondják, hogy milyen finom illata van, és veszik és viszik haza, mi meg rájuk hagyjuk. Nem jól tesszük, ezt csak úgy megjegyzem. Mert lehet az illat kellemes, de az illat illatán, az illat füstjén beszivárog az otthonunkba az idegen istenség tisztelete. De nem akarok félre menni a témától, szeretném újhelyre szedni és beszélni arról, hogy ezekben az utolsó időkben nekünk keresztényeknek mire kell figyelnünk, és hogyan kell viszonyulnunk ezekhez a dolgokhoz. Jézus első helyen hozza a hamis Krisztusokat. Elég régi statisztikai adat, körülbelül 20-22 évvel ezelőtt néztem ennek utána, és akkor tényszerűen meg lehetett állapítani, hogy több mint 110 ember él a világban, aki állítja magáról, hogy ő Jézus Krisztus. Én börtönmisszióval foglalkozom 21 éve, és tessenek elképzelni, hogy az egyik budapesti börtönben is egy olyan 15 évvel ezelőtt volt egy férfi, aki állította magáról, hogy ő Jézus Krisztus, és ezt annyira ügyesen és komolyan végezte, hogy volt neki 2 követője. Előtte térdeltek, őt imádták, hozzá imádkoztak, és a börtönben, ami érték és fontos, az a cigaretta és a kávé, úgyhogy ellátták őt, mint hódolói cigarettával és kávéval, mert hát Jézus cigarettázott meg kávéval. Ugye milyen mulatságos. Nevetünk rajta, és azt hiszem, hogy érdemes is valóban rajta nevetni, De az a baj, hogy amikor ugyanez megtörténik kint a világban, akkor nem nevetünk rajta. Vagy nem visszük el azt a hírt, hogy ez nevetséges másoknak, hanem valahogy úgy elsiklunk felette. Hát igen, azt állítja magáról, hogy ő Jézus, hát igen, ma ezt is lehet. Ma mindent lehet, ma egy olyan liberális világban élünk, különösen itt Európában, vagy a messzi Amerikában, ahol szinte minden szabad, valamit és annak az ellenkezőjét is. Állíthatod magadról, hogy te vagy Jézus Krisztus, gyűjthetsz magad köré hódolókat, akik ellátnak, akik hódolnak, akik fenntartanak, szekták tömegei alakulnak és maradnak fenn, és viszik az embereket a szószoros értelmében a halálba, mint annak idején, nem olyan régen a napszekta, ahol tömegesen haltak meg az emberek öngyilkosságban, mérgezésekben több ezren egyszerre. Mert a sátán emberölő volt kezdettől fogva, és ahogyan tudjuk, szintén a Szentírásból, Isten erre hívja fel a figyelmünket, bár a felolvasott részben nem szerepel, de mint bibliaolvasó emberek bizonyára tudják a testvérek, hogy a sátán az utolsó időkben, mint a világosság angyala jelenik meg. Ez nem azt jelenti, hogy fehér színű ruhában lesz, bár elképzelhető még akár ez is, hanem megjelenik majd, mint esetleg az egyház, vagy mint esetleg az egyház vezetője, némelyek még a római pápával is igyekeznek őt azonosítani. Szerintem nem ő lesz az, ez az én magánvéleményem, de egész biztos, hogy ahogyan Jézusban Isten emberi testet vett fel magára és megjelent, ugyanúgy a sátán, mint Isten majma, ahogyan szoktuk nevezni, Isten utánzója, ebben is igyekszik majd utánozni Istent, és egy emberi testet fog magára ölteni, és igyekszik megtéveszteni, ha lehet, nem tudom, ismerős-e ez a mondatrész a Szentírásból, tehát igyekszik megtéveszteni, ha lehet, még a választottakat is. Kedves testvéreim, ti vagytok a választottak. Ti, akik itt ültök, mert Isten úgy rendelte mindannyiótoknak, hogy nektek ma itt kell lenni, hogy nektek ma ezt itt hallani kell. Nem azért, mert nekem ide kell állni, és el kell mondanom, amit el kell mondanom, hanem azért, mert Isten szeret benneteket. Mert szeretné felhívni a figyelmeteket arra, hogy olyan idők jönnek, amikor majd meg akarnak benneteket téveszteni. Ha egy kicsit a politikára gondolok, akkor azt mondom, hogy egy-egy politikai választás során ígéretek tömegeit halljuk. Ez lesz, az lesz, ez lesz, amaz lesz, nem akarom tényszerűen mondani, mert akármit mondok, biztos, hogy hallottuk. A lényeg az, hogy amikor a választások befejeződnek, akkor ezek az ígéretek valahogy nem igazán kezdenek teljesülni. Vagy csak lassan, vagy nem annyira, vagy csak felibe, harmadába, vagy negyedébe, vagy még annyira sem. Ma egy olyan világban élünk, ahol megszoktuk, hogy a rádióban és a televízióban hangzó híreket is kontrollálni kell, mert nem feltétlenül igaz. Megdöbbentő. Régen, még a kommunista időkben sem jutott az emberek eszébe, hogy kételkedjenek a híradásokban, bár az 56-os események után, amikor már a rádióban elhangzott, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, akkor azért már voltak, akik kétkedéssel fogadták a híreket. Én azt hiszem, hogy a keresztény embernek, különösen az utolsó időkben nagyon fontos, hogy olyan világlátása, olyan szemlélete legyen, hogy ne egy forrásból tájékozódjon, vagy ha igen, akkor az csak a Biblia. De ha más forrásokban is tájékozódásra igény tart, akkor az ne egy hely legyen. Tessenek szíves lenni több helyről tájékozódni. Mert van, amit itt nem mondanak el, és van, amit amott nem mondanak el. És hogyha sokfele járunk, sokfelé figyelünk, sok dolgot hallunk és nézünk, akkor talán tudunk a sorok között olvasni, és azt hiszem, hogy ez a mai nemzedék az a nemzedék, amelyiket az előző rendszer megtanított a sorok között olvasni. Meg kell látnunk azt, hogy hol, mivel próbál bennünket az ördög az ő emberein keresztül megtéveszteni, mert ez a célja. Ezért mondta Jézus, sokan jönnek majd az én nevemben, és megtévesztenek benneteket. Megtéveszteni akarnak benneteket. De ezért mondta el, hogy erre figyelve ne hagyjuk magunkat megtéveszteni. Aztán azt is mondta Isten, hogy azok az események, amelyek majd történni fognak, azok nem hétköznapi események lesznek. Ezek a nagy háborúk, ezek a nagy éhínségek. Például, nem tudom, ki hallotta, Magyarországon is hallottam egy alkalom, egy híradásban egyszer, hogy Oroszországban bibliai méretű sáskajárás van. Ki hallotta? Senki. Most már mindenki. Már volt értelme, hogy eljöjjek. Mert Joel próféta könyvében arról tájékoztat bennünket Isten, hogy mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, sáskajárás lesz. Méghozzá nem is akármilyen. És ha már az ateista Oroszországból így érkezik a hír, hogy bibliai méretű sáskajárás van, akkor azt hiszem, erre oda kell figyelni. Vagy az elmúlt évszázadban, ahogy említettem, a két világháború és azóta is sok háború. Ma reggel leültem az internet elé, és egy történelemmel foglalkozó oldalon összeszámoltam, hogy hány háború volt az utolsó néhány évtizedben, és 42 háborút számoltam meg. Hát azért ez is elég furcsa. Tudom, hogy Rómában volt egy olyan templom, amelyiknek csak akkor volt nyitva az ajtaja, hogyha sehol nem volt az akkor ismert világban háború, és úgy tudom, hogy az egész római birodalom fennmaradás alatt csak néhány nap alatt volt nyitva ez a templom ajtó, mert mindig volt háború. Egy-egy háború. Hol itt, hol ott, hol a motma meg. Mindig van háború, és nem egy helyen, hanem rengeteg helyen. Vannak törzsi háborúk Afrikában, de még Dél-Amerikában is. Olyan őserdei törzsek között, amelyekről még nem is nagyon hallottunk. És persze vannak nagyobb háborúk, mint amilyenek itt a szomszédos Ukrajnában, ahol Kelet-Ukrajnát megtámadta Oroszország. Egy részét leigázta, aztán egy belső háborút, egy polgárháborút generálta, amely folyik ma is. Sok ember, sok magyar keresztény testvérünk is már meghalt ebben a háborúban. Mi meg itt szinte nem hallunk semmit, mert időnként csak a tömegtájékoztatásra figyelünk. Beszéltem tehát a megtévesztésről, a háborúkról, de még ez nem a vég, mondja Isten a Szentírásban. Beszél arról is, hogy földrengések lesznek mindenfelé. Egy Juhász Árpád nevű magyar geológus professzor, aki talán a neve ismert, mert sok ismeretterjesztő műsort készít a rádióban és a televízióban is, egy eléggé elfogadott, ismert személyiség, mondhatom egy igazi tudós elme. Ő az 1980-as években kezdett el írni egy könyvet a földrengések gyakoriságáról. Ennek a könyvnek azt vetette alapul, hogy az 5-ös vagy a 6-os Richter skála szerinti földrengések olyan nagy épületkárokkal jártak a régebbi időkben, akár a középkorban is már, ami épületek összeomlásával járt, és mivel ott nyílt tűzön folyt általában a főzés, és az épületek jellemzően fa szerkezetűek voltak, de legalább a tetőszerkezet mindenképpen, ezért ez mindig nagy tűzvésszel járt. Végigjárta Európa nagy levéltárait, és az 1500-as évektől fogva megállapította, hogy körülbelül évszázadonként két-három nagy erejű, ilyen hatos körüli, Richter skála szerinti hatos körüli erejű földrengés rázta meg Európát. Az Európán kívüli földrengésekről nem nagyon ír ebben a könyvében. És aztán elérkezik 1900-hoz, és egy megdöbbentő dolgot vesz észre, hogy az első 10 évben körülbelül 6 földrengés volt, ami már kapásból a duplája az előző évszázadbeli földrengéseknek. Aztán a 10-es és 20-as évek között, tehát 1910 és 1920 között már több mint 10, 20 és 30 között több mint 20, 30 és 40 között több mint 30, 40 és 50 között több mint 40, és ez mindig így ment, egészen addig, amíg le nem zárta ezt a könyvet, ő 1988-ban zárta le ezt a könyvet, és akkor több mint 77 földrengés volt az addig eltelt 7 évben. És akkor, ha hozzászámoljuk arányosság szerint, valószínűleg ez is megüti majd a 80-as mértéket. Ha az előző évszázadra vetítjük, akkor hát ki se tudom hirtelen számítani, hogy majdnem 30-szoros a földrengések gyakoriságának a növekedése. Ez azért egy nagyon meglepő adat. Tessenek visszagondolni az én ébresztőórás esetemre, mint hogyha Isten rázná azt az ébresztőórát, azt a csengőt, rázza a megtévesztőkről szóló hírekkel, rázza az éhezésről szóló hírekkel, rázza a háborúkról szóló hírekkel, és rázza a földrengésről szóló hírekkel is. Van egy oldal az interneten, bár ahogy a itteni testvéreken körülnézek, nem biztos, hogy mindenki napi internet használó, de azért érdemes megnézni, van egy ilyen oldal, hogy ittvoltam.hu, és annak van egy földrengések című aloldala, ahol minden nap a világ összes földrengését megmutatják, akármilyen gyenge is volt. És ez grafikusan egy kivetített föld térképen is látható, különböző színekkel jelölve a különböző erősségű földrengések, és hát meglepő. Meglepő, hogyha valaki veszi a fáradtságot, és mondjuk egy 2 hónapos időintervallumban minden nap megnézi, akkor azt látja, hogy folyamatosan növekednek a földrengések számai. Az erőssége is alkalmanként, és a gyakorisága is. Most ott tartunk, persze mondhatják a testvérek, hogy igen, igen, kedves Ferenc, de hát most már azért a méréstechnika is fejlődik, és most már olyanokat is tudunk észlelni, amiket korábban nem. Lehet, hogy ebben van valami igazság, de azért mégis meglepő, hogy Japánban naponta több mint 1000 földrengést tudnak regisztrálni. Ugye milyen meglepő szám? Még hogyha ezek esetleg nem is olyan nagyon erősek, hogy az ember érezné ezeket. Isten rázza ezt az ébresztő órát is. Azután, ha tovább megyünk, és a fizikai jelekről áttérünk a lelki jelekre, akkor azt mondta nekünk az Úr Jézus, akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Kiknek mondja ezt Jézus? Hát a tanítványainak. De kik voltak a tanítványai? Milyen nemzetiségűek voltak? Hát persze zsidók, Izrael népei közül valók voltak, és persze keresztények, ami azt jelenti, hogy Krisztus követői. Tehát ezek a keresztények és ezek a zsidók fogják megélni ezt a proféciát, amit annak idején ott Jézus így mondott, hogy üldöznek majd benneteket, kínvallatásra adnak benneteket, megölnek titeket az én nevemért. Ha csak a zsidó üldözésről beszélek, ami az elmúlt évszázadban, a második világháborúban zajlott, akkor azt hiszem, hogy nem igen volt ilyen méretű népírtás ezen kívül a virágon. Volt mások, gondoljunk a kurdokra vagy az örményekre, és más népekre is, de ilyen nagy számban, ilyen nagy milliós számban, mint ahogyan a zsidókat írtották az elmúlt évszázadban, más nem volt. Egészen idáig. A mostani római pápa, Ferenc pápa jelentette be nemrégiben, hogy pillanatnyilag a világ legnagyobb keresztjén üldözése folyik, és nem csak azon a vidéken, ott Közel-Keleten, hanem Távol-Keleten, és meglepően Dél-Amerikában is, sőt Közép-Amerikában is. Vannak olyan csoportok, amelyek specializálódtak a keresztjén üldözésre, és ölik a keresztényeket a szószoros értelmében. És ha ezt hozzáveszük azt, hogy közben a sátán imádata valóságos dologként jelenik meg a mindennapokban, Amerikában van egy Detroit nevű város, ott éppen, ha jól emlékszem, 1.5 hónappal ezelőtt avattak egy sátán szobrot. Egy sátán bálványt, és az egyik városlakó a város egyik központi helyén kiállított mózesi 2 kőtáblát törte össze az autójával. Tehát Isten nem kell, de kell a sátán. És ha ilyen világot élünk, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy növekedik az emberáldozatokkal járó háborúk száma, hogy lesznek földrengések, éhínségek és mindazok a veszedelmek, amiket felolvastam, és ne csodálkozunk azon, hogy írtanak és gyűlölnek bennünket, és kínvallatásra adnak, ahogyan Richard von Brandtról hallottuk az előző órában, és még sok másról is hallhatjuk, és hallhattuk. Magyarországon Zimány József lelkipásztor neve talán ebben a témában az egyik legismertebb név. Érdemes olvasni a könyvét, aminek az a címe, hogy Tűzoszlopoddal a jéghegyek között. Ő pontosan leírja, hogy milyen szenvedéseken ment ő is, és azok a lelkészek is keresztül, akik levelet írtak annak idején Sztálinnak, hogy térjen meg. Nem kapta meg egyébként Sztálin ezt a levelet, elakadt az adminisztrációban, de az adminisztráció gondoskodott arról, hogy Józsi bácsit elvigyék a gulágra. Ő túlélte. Túlélte a gulágot, és túlélte Sztálint is 4 évvel egyébként. Már úgy értem, hogy a fogságában 4 évvel, mert hála Istennek nem olyan régen, 12-13 évvel ezelőtt halt meg, ha jól emlékszem, körülbelül. 97-ben, köszönöm szépen, nem emlékeztem pontosan a számra, akkor lassan 20 éve már. Mire tanítanak bennünket ezek a dolgok? Elsősorban arra, hogy ne féljünk. Mert amiket elmondtam, ez mind-mind félelemkeltő dolog, de arra tanít bennünket Isten a Szentírásban, hogy ő az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét, és nem a félelemnek lelkét adta mi nékünk. Tehát ne féljünk. Féljen a világ. Féljen az a világ, aki várja a sátánt, aki majd dicsőíteni fogja a sátánt, aki majd beül az Isten templomába, ami addigra megépül, és kijelenti magáról, hogy ő az Isten, hogy ő a békesség fejedelme, ő a hamis Isten, ő lesz az igazi hamis Krisztus, az ellen Krisztus, amit úgy ismerünk mi bibliaolvasó emberek, hogy az antikrisztus. Tehát nekünk nincs félnivalónk, féljenek azok, akik majd azt fogják tisztelni, mert nekünk előre elkészített helyünk van a mennyben. Persze lehet némi okunk a félelemre, mert ahol háborúk, éhínségek, járványok vannak, az alól mi sem leszünk kivételek, hiszen ott fogunk élni az emberek között, mint ahogyan most is benne élünk ebben a menekült áradatban. És most ez is egy érdekes szám, és megint az ébresztő órára irányítja a figyelmünket, hogy 2 évvel ezelőtt Magyarországon 18.400 menekült kérelem volt 1 év alatt. Idén 162.000-nél tartottunk augusztus végén. Év végére biztos, hogy ennek a 18.000-es számnak a 10-szerese felett fogunk járni, ami, hogyha százalékban számoljuk, matematikailag valaki ezt előre kiszámolt, és azt mondta, hogy valószínűleg 1200%-os növekedést jelent. Szóval ez azért komoly ébresztő óra, ez nagyon felhívja a figyelmünket arra, hogy mire? Hát arra, hogy Jézuséként igyekezzünk egyre jobban beteljesíteni azt, amire bennünket az Úr Jézus Krisztus elhívott és elszólított. És ez nem a félelem. Hanem akkor mi? Hát azt mondta az Úr Jézus, hogy menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet. És ha már mi nem mentünk el a Közel-Keletre, vagy nem mentünk el Kelet-Ázsiába, akkor Kelet-Ázsia meg a Közel-Kelet jött el ide. És itt vannak 100.000 számra. Na de hogy beszéljünk velük? Hát nem tudunk sem arabul, sem pastú nyelven, sem szanszkritül, és még sorolhatnám a sokféle keleti nyelvet, vagy közel-keleti nyelvet, akkor hogyan hirdessük nekik az evangéliumot? Dunaalmáson van a református egyháznak egy olyan szeretett otthona, ahol fogyatékos, halmozottan fogyatékos, dankóros, és más egyedül, nem életképes embereket úgy tartanak fenn, úgy tartanak el, hogy a szeretet lengi körül ezt az egész tevékenységet. Időnként el szoktam oda menni, és van ott egy olyan fiú, aki még soha nem beszélt, most már olyan 40 éves körül jár az életkora, nem is tud felkelni, ő csak fekszik az ágyban, és nem tud beszélni, hanem csak dudorászik és fütyül. De amikor oda megyek hozzá, és felemelem egy kicsit, felrázom a párnáját, őt is följebb húzom az ágyban, mert ahogy fészkelődik, mindig lecsúszik az ágy aljára, akkor más dallamokat dudorászik, és más dallamokat fütyül, olyan vidámokat, hogy érzi az ember, hogy ő most boldog, hogy ott ülök mellette, hogy egy kicsit egy nedves ruhával letörölgetem az arcát, a kezét, hogy megsimogatom, hogy énekelek neki valami szépet, és én nem tudom, hogy ő érti-e, de azt tudom, hogy ezt a szeretett nyelvet érti. Mert látszik rajta, hogy boldogabb, mint amikor nem vagyok ott. Nem jelenti azt, hogy ha én nem vagyok ott, akkor már más ne csinálná vele ugyanezt, mert az ott dolgozó gondozók is szeretik ezeket az embereket, akiket gondoznak. Valóban igazi szeretettel veszik körül őket. Tehát ez most egy kis plusz szeretet, amikor mondjuk éppen én voltam ott, vagy valaki más. Hát így lehet ezekkel a menekültekkel is valamilyen módon kapcsolatba kerülni. Emlékszem, hogy könnyre fakadtam, amikor éppen autóval utaztam hazafelé, és hallgattam a rádiót, és bemondták a rádióba, hogy az is pénteki nap volt, hogy akkor először elindultak az autópályán Ausztria felé, gyalog. És hogy amikor Budaörs mellé értek, akkor jöttek a budaörsiek, meg más honnan emberek autókkal, és hoztak nekik innivalót, ennivalót, átadták, és ezzel biztosították őket a szeretetükről. És örömmel fogadták el. Nem tudtuk a nyelvükön elmondani, hogy Jézus, 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 meg szeretlek, de valamilyen módon mégis ki lehetett fejezni azt a szeretetet, amivel a kereszténységünket, vagyis a Krisztus követő létünket az ő számukra meg tudtuk jeleníteni. Azután egy barátom, aki egy olyan orvostársaságnak a tagja, aki egyébként ilyen missziós célra járja a világot, ezeket a távol-keleti országokat is, azt mondja, hogy a Szíriából elüldözött, jelenleg több millió Törökországban élő ember is igény, természetesen igényli az orvosi ellátást, és amikor oda mennek közéjük, nem ismerik a nyelvet, néhányan tudnak angolul, de kapnak ajándékba arab nyelvű bibliákat, és ezeket osztják szét, és mondják, hogy Jézus, 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 és Jézus, és ezek az emberek elfogadják, és akik tudnak beszélni angolul, azok mind elfogadják Jézus Krisztust, mint megváltójukat. Hiába mohamedánok. Tegnap a Gedeon Társaságnak volt egy országos nyitó alkalma Székesfehérváron, és egy amerikai testvér, aki a Nemzetközi Gedeon Társaság európai igazgatója, mesélte el azt a történetet, ami vele esett meg személy szerint. Ugyanitt, ugyanebben a minőségben volt a távol-keleten, és azt mondja, hogy akárhány embernek adott Bibliát, mindenki elfogadta. És egy alkalommal éppen egy afrikai faluban voltak, és a faluban, ahogy mentek az autóval, észrevettek egy mecsetet, és a mecset mellett egy iskolát. Ki volt írva, hogy iskola, és arra indította őt a lélek, hogy azt mondja a sofőrnek, hogy álljunk meg, menjünk be. Éppen imádságos óra volt, úgyhogy éppen ott hajlongtak. Megkereste az iskola vezetőjét, aki egy mohamedán pap volt, egy imám, és hát elmondta, hogy mi hoztunk nektek olvasnivalót, és szeretnénk nektek, amennyire lehetséges ez, ha elfogadjátok, odaadni ajándékba. És azt mondja, hogy körülbelül 10 másodpercig rendkívül szúrósan nézett ez az ember az ő szemébe, és aztán egyszer csak azt mondta, tudod mit? Hát hozd, úgy sincs semmilyen könyvünk, legalább valamilyen könyvünk lesz, amiből a gyerekek tudnak olvasni, tanulni. És ott ezek a gyerekek azóta az Új Szövetségből tanulnak olvasni. Mert elfogadták. És majd Isten gondoskodik arról, hogy lélekben is elfogadják azok, akiket ő kiválasztott az örök életre. Ez is egy nagyon érdekes dolog, amit a Máté Evangélium 24. részében, a 14. versben olvastam. Isten országának ezt az evangéliumot, ezt az evangéliumát hirdetik majd bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Vajon a mi feladatunk ez? Én azt mondom, hogy nem. Lehet, hogy meglepő lesz, nem a mi feladatunk, ugyanis a Jelenések könyvében, a 14. rész 6. versében azt olvassuk, hogy Isten elküld egy angyalt, ez az angyalot körülrepüli a földet, és hirdeti az Isten országának ezt az evangéliumát bizonyságul minden népnek, nyelvnek és ágazatnak. Tehát ő fogja befejezni az evangélium hirdetést. Na de addig a mi feladatunk, addig a tied. Mert azért nem ül itt a szomszédod melletted, mert nem voltál elég akkurátos, hogy elhívjad. Vagy az enyém, mert jöhetett volna velem. Egyedül jöttem egy 5-üléses autóba, pedig hozhattam volna 4 embert. Ilyenek vagyunk, nem gondoljuk végig, hogy mi a mi feladatunk, mi az a szükség, mennyire szeretjük, ahogyan az előző igehirdetésben utalt tiszteletes úr, arra a szeretetre, amivel az ellenségünket is szeretnünk kell. Mert ha tisztában lennénk azzal, ami a kárhozatban várja az embereket, akkor mindenkit ki akarnánk menteni, mert olyan rosszat még az ellenségünknek se akarnánk. Hát ez legyen buzdító mindannyiunk számára, és így szóljunk mindig, mindenhol, mindenkinek. Most egy kis közbevetésképpen elmesélem, hogy azért van a kezem gipszben, mert egy barátomnak segítettem, és egy fúrógéppel fúrtam magasan fenn, egyik kézzel kapaszkodtam, a másikkal fogtam a fúrógépet, és Megakadt a fúró, és kicsavarta a kezemet, és egy haránt repedés lett az egyik készfej csontomban. Hát begipszeltek, 4 órát vártam a gipszelésnél, de egy olyan póló volt rajtam, egy olyan pólóban dolgoztam, amiben rá volt írva, hogy Jézus szeret téged. Szép nagy betűkkel, és hát jó volt 4 órát ott ülni, mert sok emberrel beszélgettem, tehát így vagyunk Isten eszközei mindenen keresztül. Felszálltam a 9-es buszra Budapesten, és a busz utolsó ajtajánál felszállva, hátul 3 ülés van egymás mellett, és az egyik ülés szabad volt, oda mindjárt leültem, és mellettem ült egy kislány, egy olyan 8 éves forma kislány, mellette pedig az apukája, és az apukája meglátta a gipszes kezemet, és azt mondta, nincsenek véletlenek! Mondom, bizony nincsenek véletlenek, mert vagy Isten van, vagy a véletlen. A kettő együtt nem működik. Én pedig tudom, hogy Isten van, mert tudom, hogy adta Jézust, akiben megváltott engem a kárhozattól, és megváltotta magát is. Mert ha nem így lenne, akkor nem szólított volna meg, hogy mi most beszédbe levegyünk, és én el tudjam mondani, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogy ez a drága kicsi lélek, aki a maga lánya, ő is hallja. És hogy majd tudják tovább mondani. És aztán egy másfél megállónyit beszélgettünk hasonló témában, és mikor leszálltunk a buszról, illendően elbúcsúztunk is, hogy megfordultam, ott állt egy barátom. És azt mondtam, uram, hát ez csodálatos, hogy te hogy szervezed a dolgokat, hogy idegenekkel találkozom, barátokkal találkozom, és mindenkinek mindig bizonságot tehetek te rólad. Na ez a mi feladatunk. Ezért adja Isten a bajainkat, az örömeinket, mert az örömödet könnyebb elmondani egy barátnak, egy ismerősnek, egy szomszédnak, hogy képzeld, mi történt velem, akkora csoda! És hát nehezebb elmondani, hogy képzeld, mi történt velem, hát ez is egy csoda, hogy nem estem le a létszáról, de azért csak eltörött a kezem, és hát tudom, hogy ilyenkor azt mondják, és ha van Isten, hát ő megtehette volna, hogy ne törjön el a maga keze. Hát igen, csak akkor az az ember nem szólított volna meg a 9-es buszon, és akkor én nem is mentem volna busszal, hanem autóval mentem volna. Hát Istennek vannak eszközei, amelyek az ő szerszámának lehet, hogy fájdalmasak néha, de rajtad, rajtam keresztül így akar és tud megszólítani másokat. Ezek a jelek, amiket felolvastam, amiket Isten a tudomásunkra hozott, Jézus Krisztus saját szavai. Ez nem olyan, hogy beszéltem valakivel, aki hallotta, hogy látták. Ezt maga Jézus mondta. Vegyük ennyire komolyan. És ha ezek a jelek itt vannak, és azt kell mondanom, hogy itt van mind, és beteljesedési időkben élünk, nagy időket élünk, testvérek, legalább olyan nagy időket élünk, mint amikor azok éltek, amikor Jézus itt járt testben. Mert Isten rázza az ébresztő órát, azt mondja, hogy én vissza fogok jönni, és még nektek van lehetőségetek, hogy hirdessétek az evangéliumot. Akkor is, ha ahogyan olvastuk, ezért majd megkínoznak. De hadd meséljek én is erről a Wurmbrand úrról egy börtönbeli történetet. Volt egy börtönőr, akinek az volt a feladata, hogy őt rendszeresen minden nap megverje. Ő meg mindig imádkozott ezért az emberért. És ez az ember megkérdezte, hogy miért imádkozik, és mondta neki, hogy magáé. És aztán miért imádkozik, értem. Hát mert maga az ellenségem, és Jézus azt mondta, hogy szeresd az ellensége nekem, kötelessége, hogy szeressen magát. És imádkozik érte, és imádkozott érte, és addig-addig imádkozott, amíg ez az imádság meghozta a maga gyümölcsét, és ahogyan olvassuk a Szentírásban, igen hasznos az igaz ember imádsága, hiszen Illés egyszer imádkozott, és 3 évig nem esett eső. Aztán megint imádkozott, és megjött az eső. Wurmbrand imádkozott, és megtért ez az ember. És az, aki őt elkezdte verni, vagy verte heteken, hónapokon keresztül, nap mint nap, az egyszer csak ő is a megverők közé került. És őt is elkezdték verni, aztán el is tűnt, valószínűleg meghalt. Olvassuk az egyik könyvében. De legalább úgy halt meg, hogy a mennyek országa várományosaként hagyhatta el a földet. És ott van nekünk, a mi szívünkben, a mi értelmünkben, a mi nyelvünkön ez az ajándék, ahogy olvassuk, hogy ott van a nyelv hatalmában a halál és az élet. Akivel szóba állsz, mondhatod neki a halált, vagy mondhatod neki az életet. Ezt mondja az ige, némelyeknek a halál illata vagyunk a halálra. De inkább legyünk az élet illata az életnek. Azoknak, akikkel találkozunk, inkább az életről beszéljünk, Jézusról, mert erre hívattattunk el. Aztán aki azt nem akarja hallani, az önmagának szab így eképpen törvényt, és maga hozza meg a maga ítéletét, vagy itt most ne menjünk bele a predestinációba, hogy ő vajon arra teremtetette, ez Isten dolga, az ő felelőssége és az ő döntése. A mi döntésünk minden esetben, minden beszélgetésnél az evangélium hirdetése. Emlékszem, hogy Magyarországon ez szokás, a családok összejönnek húsvétkor, karácsonykor, születésnap, névnap, keresztelő, házasságkötés és a többi. És hát én már, mint régóta Krisztus útján járó ember, most már 62 éves leszek, és 33 voltam, amikor megszólított az Úr Jézus, évente több ilyen családi eseményen, hát mindig hirdetem az evangéliumot. És majd menekülnek a rokonok mellőle. Jaj, Feri, hagyjad, tudjuk, mit akarsz mondani, tudjuk. De nem érdekel, most máshogy mondom. És már nem akarják meghallgatni, és volt a családban, illetve hát van, csak a volt az azért, mert most már hála az Úrnak nem abban az állapotban van, amiben régen volt. Egy kedves férfi, aki azt mondta, hogy Feri, nekem ne beszéljél Istenről, mert, és akkor elmondott egy régi gyerekkori történetet, hogy miben botránkozott meg, valamit látott, amit nem kellett volna látnia, ami Isten emberének nem volt a javára, és hát neki meg kifejezetten a kárára volt, és megért 76 évet úgy, hogy nem akar tudni Istenről. És meghalt a felesége, és aztán végül is engem kért meg arra, hogy eltemessem, és azóta minden vasárnap ott van a református gyülekezetben, és minden vasárnap sír. És azt mondja, hogy miért nem hallgattam rád, Feri, eddig? Miért? Miért kellett nekem 76 évig elélnem úgy, hogy be volt dugva a fülem? Pedig hányszor és hányszor mondtam neki, de aztán egyszer csak meghallotta. Úgyhogy ezt azért mondom a testvéreknek, hogy ne legyenek elkeseredve. Ha a rokonságban, ha a baráti körben, ha a lakókörnyezetben valamiért ilyen istenesnek, vagy talán még néha Jehovásnak is mondanak bennünket, de azért mi persze nem az a Jehova tanúja vagyunk, akik az a bizonyos szekta, hanem mi Jahvénak, a mindenható Istennek és az ő Jézus Krisztusának vagyunk az élő tanúi. Most elmondom ezt kérdőjellel. Jahvénak, az élő Isten Jézus Krisztusának vagyunk az élő tanúi? Így van ez? Aki találkozik velünk, ezt mondhatja el, amit az előző igehirdetésben is hallottunk utalásképpen, hogy aki veletek találkozott, az olyan, mintha velem találkozott volna, mintha Jézussal találkozott volna? Mert ez a feladatunk, mert erre vagyunk elhívva. És nem mondja nekem senki azt, hogy jaj, kedves Ferenc, én nem végeztem teológiát, én nem vagyok olyan biblia tudós, mert erre is van ám egy igazi jó történetem. Egy ismeretlennel megismerkedtem, aztán ismerőssé vált, és rögtön kapott egy kis Gedeon Bibliát ajándékba, és megkapta az evangéliumot, és másnapra éjszaka megtért. Isten megszólította, és rádöbbent, fölébredt éjjel, és fölhívott engem éjjel telefonon, és aztán beszélgettünk, és másnap beszélgettünk megint, és mondta, hogy és most mit csináljak? Hát mondom, tanuld az igét. Tehát mit tanuljak? Hát én soha nem voltam templomban, nem ismerek semmit. Mit tanuljak? Mondom, János 3.16, keresd ki, ott a kis Biblia, János evangélium a 3. rész, 16. vers, tanuld meg. Két nap múlva fölhívott, telefonon fölmondta. A telefonban elhiszem, hogy nem olvastam. Meg is akadt benne. De a lényeg az, hogy megint fölhívott 3 nap múlva, azután a 2 nap után, az már egy hete volt, miután megismerkedtünk, és azt mondja, Feri, képzeld el, ez nem igaz. Mondom, mi nem igaz? Hát azt mondja, a munkahelyemen, az íróasztalommal szemben van egy másik íróasztal, és ott dolgozott egy férfi kollega, és neki elmondtam ezt az egy igét, meg hogy velem mi történt. És az is megtért. Hát hogy lehet ez? Hát úgy, testvérem, hogy ez nem a te munkád. Ha a te munkád lenne, vagy az enyém, akkor sose térne meg senki. Ez Isten munkája. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha a kés akármilyen éles, attól nem lesz felszeletelve ez a karaj. Attól az a karaj egybe marad. Abból csak egybesült lesz. Nem lesz belőle rántott szeret, bécsi szeret. Ahhoz fel kell szeletelni, ahhoz meg kell valaki, aki fogja. De te vagy a kés. És ha úgy gondolod, hogy alkalmas eszköz lehetsz a te uradnak, Istenednek a kezében, akkor ímé, Uram, szeletelj velem. Szeleteld fel ezt a világot, hogy olyan legyen, amilyennek te akarod látni. Hívd el azokat az embereket, akiket rajtam keresztül akarsz megszólítani, és mindenkor. Azért látom az őszülő hajakról, hogy vannak itt olyan kedves testvéreim, akik még a második világháborúban, vagy már második világháborúban éltek. És biztos, hogy vannak olyan történeteik, hogy akkor hogy éltek a hívő emberek? Hogy akkor is lehet, hogy féltek, lehet, hogy összebújtak. Mégis ott volt bennük az a bizalom, hogy Isten tudja, hogy most zuhognak a bombák. Van egy rádióműsorom, és ott mindig meg szoktam hívni egy-egy embert, és megkérem, hogy mesélje el az életét, mert egy-egy hívő ember életén keresztül mindig egy világ jelenik meg. Ahány ember, annyi világ. És valaki elmesélte, hogy ő orvos lett, de már kicsi gyermekkorában a második világháború idején éppen kimentek a lakásból, amikor oda bezuhant egy bomba. Egy perccel utána, miután ők lementek az óvóhelyre, oda berobbant egy bomba. Mindent elpusztított, az óvóhelyen épségbe maradtak ők. Aztán, mikor kamasz volt, leesett a villamosról. Húzta maga mellett a villamos. De túlélte, és nem vágta le semmiét. És aztán még sok más, sok egyéb életveszélyes helyzetet túlélt, mert Istennek terve volt vele. És Istennek terve van veled, és te is megérted, hála Istennek, ezt a szép kort, hogy itt lehetsz. A résztvevők nagy része azért látom, hogy már elmúlt 30 éves, lehet, hogy már 2x30 is, mint én. És hálásak lehetünk Istennek, hogy már adott ennyi időt, hogy adott ennyi napot, hogy bizonyságot tehetünk róla. Befejezésül szeretnék egy rövid történetet felolvasni, amit az interneten találtam, és onnan töltöttem le, bárki megtalálhatja, majd utána megmondom, hogy hogyan. Nem tudom pontosan, hogy kell ejteni ennek a bácsinak a nevét, Genornak van írva, angol nyelvterület lehet, hogy Genor, de én csak Genornak mondom, bocsássatok meg érte. Néhány évvel ezelőtt a dél-londoni Crystal Palace egyik baptista gyülekezetében a vasárnapi Isten tiszteletet után egy ismeretlen ember felállt a tömegben, felemelte a kezét és ezt kérdezte. Elnézést, lelki pásztor úr, elmondhatnék egy rövid bizonyságtételt? Rendben, kaptál 3 percet. Nemrég költöztem ide, ezelőtt London egy másik részében laktam. Ausztráliából, Sydneyből származom, és nemrégiben, amikor hazamentem meglátogatni a rokonaimat, elmentem a George Streetre. Ez az utca, amely Sydneyben az üzleti negyed szívében található. Ez olyan, mint Budapesten a Váci utca, ilyen belvárosi utca. Egyszer csak egy különös alacsony őszhajú kisember lépett ki egy üzletből, egy szórólapot nyomott a kezembe, és így szólt hozzám, elnézést, uram, döntött már Krisztus mellett ön? Ha ma meghalna, a mennyországba kerülne? A férfi így folytatta. Teljesen elképedtem, amikor ezt meghallottam, mert ilyet még sosem mondott nekem senki, de udvariasan megköszöntem, és egész úton a repülőn ezen járt az eszem. Felhívtam egy barátomat, aki ezen a környéken lakik, és keresztjén, ő vezetett az Úrhoz, így most már én is megtért hívő keresztjén vagyok, és ide szeretnék ebbe a gyülekezetbe járni. Mivel aztán a baptisták persze szeretik az efféle bizonyságtételeket, mindenki tapsolni kezdett, és szeretettel üdvözölték őt. Ez a lelki pásztor, akinek a gyülekezetében ez az eset történt, a következő héten elutazott Ausztráliába, ahol 10 nap múlva egy Adelaide-i baptista gyülekezet 3 napos rendezvénye közepén az egyik hölgy lelki tanácsadásért fordult hozzá. A pásztor szerette volna megtudni, hogy milyen lelki háttere van az illető hölgynek, és kérdezni kezdte. Ő pedig ezt mondta. Eredetileg Sydneyből származom, és pár hónappal ezelőtt visszamentem, hogy meglátogassam a barátaimat. Éppen vásárolgattam a George Street-en, amikor az egyik üzletből egy idősödő, különös, alacsony, őszhajú kis ember lépett oda, oda nyújtott egy szórólapot, és így szólt hozzám: elnézést, hölgyem, ön döntött már Krisztus mellett? Ha ma meghalna, a mennyországba kerülne? Annyira felkavartak a szavai, hogy mikor visszatértem Adelaide-be, elmentem egy közelben lévő baptista gyülekezetbe, és a lelki pásztorral beszélgetve elfogadtam Krisztust megváltónak, ezért most már hívő vagyok. Hát igen, meglepődött a londoni lelki pásztor, hogy 2 hét leforgása alatt immáron 2-szer hallotta ugyanazt a bizonyságtételt. Ezek után elutazott Perthbe. Amikor az előadás sorozata az ottani gyülekezetben véget ért, a gyülekezet egyik vezetője meghívta ebédre, és miközben ettek, ő megkérdezte tőle: mondd, te hogy tértél meg? A férfi ezt mondta: 15 éves korom óta ebbe a gyülekezetbe járok, de sosem hoztam döntést Jézus Krisztus mellett. Csupán bekerültem a hívő körforgásba, mint sok más ember, és mivel tapasztalt voltam az üzleti életben, ezért a gyülekezetben is igen hamar vezető lettem. Egy napon, éppen 3 évvel ezelőtt Sydneyben jártam üzleti úton, mikor egy furcsa kis ember lépett elém egy üzletből, ideadott valami vallásos feszmit, és nekem szegedett egy kérdést: elnézést, uram, döntött ön már Jézus Krisztus mellett? Ha ma meghalna, biztos, hogy a mennyországba kerülne? Megpróbáltam megértetni vele, hogy én vezető vagyok egy baptista gyülekezetben. Ő azonban ezt nem hallgatta meg, nem érdekelte. Hazafele egész úton szinte ford bennem a méreg. Elmeséltem a lelkipásztorunknak, remélve, hogy majd megért engem. A lelkipásztorunk akkor már évek óta gondolkodott felőlem, és nyomta az ő lelkét az én sorsom, mert tudta, hogy nincs élő kapcsolatom Istennel. És akkor, 3 évvel ezelőtt elfogadtam az Urat. Ezt követően ez a londoni lelkipásztor visszautazott Angliába, és egy környékbeli gyülekezet vendég előadójaként a tanítás végén elmesélte az előbbi 3 történetet. A végén 4 idősebb lelkipásztor odament hozzá, és ezt mondták: mi is mindannyian annak a hatására tértünk meg az elmúlt 25-35 évben, hogy a George Street-en, Ausztráliában ez az őszhajú kisember megszólított bennünket, és szórólapot adott. A londoni lelkipásztor következő állomás helye egy Karib-szigeteki gyülekezet volt, ahol dolgozó misszionáriusoknak tartott előadást. Itt is elmesélte a történteket. A tanítás végén 3 misszionárius felállt, és ezt mondták: mi is úgy fogadtuk el Krisztust, hogy 15-25 évvel ezelőtt találkoztunk ezzel az idős emberrel, és tőlünk is ugyanezt kérdezte Sydneyben a George Street-en. A lelki pásztor ezután hazafelé vette az utat, de közben megállt Atlantában. Most, hogyha a térképet nézzük magunk előtt, akkor jobbra is, meg balra is a világ minden táját bejárja. Szóval megállt Atlantában, hogy az ottani közösségben beszéljem. Egy 3 napos előadás sorozatot tartott ott is, ahol a hallgatóságból több mint 1000 ember az evangelizációban szolgált. Az előadások végén a közösség vezetőjével ebédelt, és tőle is megkérdezte: mondd, te hogy lettél keresztény? Ő azt mondta: csodával határos módon. Elég vad életet éltem akkoriban, a haditengerészetnél szolgáltam, és éppen egy kikötőben állomásoztunk, Sydneyben. Amikor kikötöttünk, totál részegre ittam magam, véletlenül rossz buszra szálltam, és a kikötő helyett a George Street-en szálltam le. És amint leszálltam, hirtelen, mintha egy szellem lépett volna elém, egy kis öregember ugrott az orrom elé a kezembe, nyomott egy szórólapot, és ezt mondta: elnézést, uram, ön döntött már Krisztus mellett? Ha ma meghalna, a mennyországba kerülne? Abban a pillanatban úgy elöntött az istenfélelem, hogy ettől a soktól rögtön ki is józanodtam. Visszarohantam a kikötőbe, megkerestem a tábori lelkést, és elfogadtam Krisztust. Ezután hamar elkezdtem a keresztény szolgálatot, és most itt vagyok egy több mint 1000 fős tábori lelkész csapat vezetőjeként. Fél évvel később Észak-Kelet-India egy eldugott szegletében 5000 indiai misszionárius előtt tartott ez a lelkész előadást. A végén a konferenciát szervező egyik misszionárius, egy igen alázatos kis indiai ember meghívta őt az otthonába, nagyon egyszerű kis lakásába, egy egyszerű ebédre. Megkérdeztem tőle: ön, mint egykori hindú, hogy lett keresztény? Ő ezt felelte: Igen kiváltságos helyzetben voltam. Indiai diplomataként bejártam a világot, és annyira hálás vagyok Krisztus bűnbocsánatáért és véréért, mert máskülönben igen szégyelném magam az emberek előtt azért a sok rosszért, amiben addig keveredtem. Éppen Sydneyben, a George Street-en jártam, játékokkal és ruhákkal megpakolt szacsokkal, amikor egy udvarias ősz emberke lépett hozzám, nekem adott egy szórólapot, és megkérdezte, elnézést, uram, döntött ön már Krisztus mellett? Ha ma meghalna, mennyországba kerülne? Én köszönetet mondtam ugyan neki, de igen zavarónak találtam. És amikor hazaértem, fel is kerestem egy hindu papot, aki segíteni ugyan nem tudott, de azt tanácsolta, csak hogy a te kíváncsiságod megnyugodjon, menj el, itt az utca végében van egy kis keresztény missziós központ, beszélj az ottani misszionáriussal. Hát ez a tanács megváltoztatta az életemet. A misszionáriussal való beszélgetés után ugyanis megtértem, felhagytam a hinduizmussal, és elkezdtem készülni a keresztény szolgálatra. Felmondtam a diplomáciánál, most pedig itt vagyok, és Isten kegyelméből egy missziós szolgálatot vezetek, ahol több százezer ember tért már meg Krisztushoz. 8 hónappal ezután ez a lelkipásztor éppen Sydneyben, annak déli külvárosában szolgált, ahol megkérdezte a helyi baptista gyülekezet vezetőjét. Te mondd, hallottál már egy idős őszhajú kis emberről, aki a George Street-en osztogat raktátusokat? Igen, felelte az. Mr. Genornak hívják, de szerintem már abba hagyta, mert túl öreg és gyenge. A lelki pásztor ezt mondta, lehetne vele találkozni? 2 nappal később felmentek az ember lakásához, bekopogtak hozzá, és egy aprócska, törékeny, gyenge emberke nyitott ajtót. Behívta és leültette őket. Csinált nekik egy teát, bár annyira gyenge volt, hogy a teás csészéből minduntalan kiöntötte a teát a keze remegése miatt. Amint elkezdtek beszélgetni, a londoni lelkipásztor elmesélte neki az összes történetét, amit az elmúlt 3 évben megtapasztalt vagy róla hallott. A kis öregember pedig csak ült, és közben a könnyek csorogtak végig az arcán. Aztán ezt mondta. Az én történetem pedig így szól. Egy ausztrál hadihajón teljesítettem szolgálatot, kicsapongó életet éltem, s majd amikor egyszer nagyon nehéz helyzetbe kerültem, és teljesen kétségbe estem, akkor az egyik munkatársam, akivel egyébként állandóan kötözködtem, mégis meghallgatott és segített. Vele megtértem, és az életem 24 óra leforgása alatt szinte teljesen megváltozott. Mivel annyira hálás voltam Istennek, megígértem neki, hogy attól a naptól fogva, nagyon egyszerűen, de naponta legalább 10 embernek bizonyságot fogok tenni, ha Isten erőt ad hozzá. Néha persze beteg voltam, és akkor nem tudtam végezni ezt a szolgálatot, de másnapon igyekeztem behozni. Nem lettem persze paranoiás miatta, de több mint 40 éven keresztül csináltam. És miután nyugdíjba mentem, a legjobb helynek a George Street tűnt, mivel ott több száz ember megfordul állandóan. Sokan elutasítottak, sokan viszont elvették a traktátust. A 40 év alatt azonban egyetlen emberről sem hallottam, hogy megtért volna közülük, egészen mostanáig. Te, kedves testvérek, tudjátok, ez az igazi elkötelezettség, amikor a Jézus iránti szeretetből szolgáljuk őt, miközben nem is látunk eredményt. Utána számoltunk a dolognak, és kiderült, hogy ez az egyszerű, nem is karizmatikus, kis baptista hívő körülbelül 146.100 ember életére lehetett befolyással, és vihette őket közelebb Jézushoz. És biztos vagyok abban, hogy amit Isten ennek a lelkipásztornak megmutatott, az csak a jéghegy csúcsa. Isten tudja, mennyien lehetnek még azok, akik itt értek meg, és most hatalmas munkát végeznek mindenfelé az ő missziójában. 2 héttel később meghalt. Milyen fogadtatása lehetett a mennyben? Szóval egy kicsit másképpen végezzük, mint ahogy kezdtük, mert kezdtem a rossz híreknél, a háborúknál, a földrengéseknél, a járványoknál, de Jézus mindezeket azért mondja, hogy annál inkább ösztönözzön bennünket, hogy ilyen Mr. Genorok legyünk a magunk helyén. A buszon, a villamoson, a piacon, az ABC-ben, a szomszédnál, az iskolában, az unokánál, a templomban, és mindenhol, amerre csak járunk, mert Isten megláttatta velünk, hogy már rövid az idő. Már az idők végén járunk, és csak az ő kegyelme az, ami még tartja a mi életünket és a földön élő többi ember életét, hogy akiknek szól az evangélium, azok meghallhassák, és akik itt élnek, Ajkán, vagy a környező településeken, vagy ahova elutaztok, azok általatok meghallják. Tessék beállni ebbe a szolgálatba, boldogan, ilyen örömmel lehet végezni, nem kell hozzá teológia, lehet ilyen egyszerűen csinálni, ahogy ez a kis egyszerű ősz öregember csinálta. Azt hiszem nagyon megható, ez egy igaz történet, ez nem egy kitalált irodalmi írás, ez egy megtörtént történet, utána lehet járni, meg lehet találni, fönt van az interneten. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk Jézus, elismerjük, hogy nem tudunk ilyenek lenni, mint ez a férfi, akiről ez az írás szólt. De arra kérünk, hogy ne hagyd bennünket ebben az állapotunkban, amiben most vagyunk, hanem mozdíts minket. Mozdíts minket abba az irányba, hogy olyanok lehessünk, akik még jobban megfelelnek a te akaratodnak, hiszen te vagy, aki azt mondtad, menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Bocsáss meg Istenünk, hogy sokszor olyan fontosak nekünk a saját dolgaink, és hogy a saját dolgaink nem a te dolgaid. Szeretnénk kérni azt az erőt, azt a hatalmat, hogy felcserélhessük ezeket, és az első mindig a te dolgod legyen. Adj nekünk ilyen lánglelkű, bizonságtévő lehetőséget folyamatosan és állandóan. És tégy bennünket józanokká, hogy mindig olyan legyen a környezetünk, a lakásunk, a kertünk, az életünk, hogy aki abba betekint, téged lásson meg. És legyenek a szavaink is olyanok, mint a te szavaid. Segíts nekünk megtanulni a te igédet, legalább egy-egy mondatot alkalomról alkalomra. Segíts nekünk ötletelni abban, hogy kit hogyan szólíthatunk meg. Olyan jó, Uram, hogy nem a mi ötletelésünk, hanem a te szent lelked az, ami megmutatja, kit, mikor, hogyan, mivel szólítsunk meg. Vagy tegyünk neki valamit, ami rád mutat. Uram, itt látjuk az utolsó időknek a jeleit, és köszönjük, hogy te megmondtad, kijelentetted ezeket, hogy nem kell kétségben élnünk, hogy láthatjuk, tudhatjuk, hogy igen, itt van. Kérünk, segíts, hogy ez ösztönözzön bennünket még inkább a te szolgálatodba való beállásra, a te neved dicsőítésére és magasztalására, hogy odafenn a mennyei világban a szent angyalok mind dicsőítsenek téged és a mi mennyei atyánkat, és hogy úgy várjanak bennünket, mint akik majd hazatérnek, amikor ennek eljön az ideje. Mi is várjuk ezt, addig pedig szeretnénk készen lenni, a te szavadat meghallani és cselekedni. Jézusért, atyánk, kérünk, hallgass meg minket. Amen. Azt szeretném megkérdezni, hogy református gyülekezet lévén esetleg a 151. dicséretet emlékeznek-e a testvérek, vagy van-e mindenkinél egy énekes könyv, kinél-kinél, ez egy egyverszakos dicséret, egy olyan fohászkodás, amit akkor énekel az ember, akkor mondja az ember, amikor nagy baj van. És én most azt mondom, hogy nagy baj van. Nagy baj van, mert a mai világ már nem a tegnapi világ. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó közös fohászkodás, mert lehet, hogy imádkoztak velem a testvérek, lehet, hogy nem, remélem igen. De így most mindenki egyen-egyenként fohászkodhat a mi mennyei atyánkhoz ezzel az Uram Isten, siess minket megsegíteni kezdetű énekkel. Van, aki kívülről is tudja, igaz?
Uram Isten, siess minket megsegíteni, így nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltunk.